Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. Azért a telefonnál, mert a koronavírus járvány idején az Inforádióban is a minimálisra csökkentettük a személyes találkozások számát. Jó napot kívánok, elnök úr! Mi a legfontosabb személyes tapasztalata vagy élménye ebben a két hónapja tartó különös helyzetben?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Személyes élményem az, hogy a home office-ban legalább olyan hatékonyan lehet dolgozni, legalábbis az eddig eltelt idő tapasztalatai ezt mutatják, mint a munkahelyen. Én elég ellene voltam az elmúlt hónapokban az OTP-nél bevezetett home office-nak, csak engedtem a kollégáim nyomásának. Most viszont úgy látom, hogy valóban szélesebb körben lehet alkalmazni különböző területeken a home office-beli tevékenységet. Ez az egyik. A másik pedig, hogy van az a mondás, hogy teher alatt mi a pálma, na most ugyanez igaz a bankra is, meg a bankszektorra, meg a gazdaságra is, hogy ilyen gyorsan működési módot nem tudtunk volna váltani, hogy ez saját elhatározás alapján történik, de tekintettel a kialakult helyzetre olyan gyorsan kellett változtatnunk, hogy elképesztő mennyiségű home office tevékenységgel váltottuk ki, a több mint 5000 ember dolgozott, kollega dolgozott együtt a home office-ban, másrészt pedig olyan mennyiségű szerződéseket kötöttünk át a hitelmoratórium miatt, ami elképzelhetetlen lett volna a normális körülmények között.
Azt látja már, hogy mi az, amit egy normális helyzetben is meg lehet tartani ebből a különös helyzetből?
Igen, hát én azt gondolom, hogy rengeteg fölösleges utazással jártak különböző értekezetek megszervezése, az első, tehát a bankon belül működési mód az nagyrészt nyilván majd átáll ilyen digitális kommunikációra, másrészt pedig most látjuk igazán, hogy milyen fontos a banki működésben, az ügyfelek kiszolgálásánál a digitalizációnak a fejlesztése, mert fele ilyen problémás lett volna, és kevésbé érte lett volna megterhelve az ügyfelek és a bank számára, és minden digitális úton már tudtunk volna csinálni.
Azt látja-e, hogy milyen gazdasági mutatókat kell figyelni ahhoz, hogy értsük a járvány hatását a gazdaságra?
Hát, rengeteg mutató van, amit érdemes figyelni, de ha ki kell emelni, akkor nyilvánvalóan az első között a GDP alakulás, ami rendkívül fontos, ezen belül is egy ágazatonként érdemes elemezni a helyzetet, mert különböző ágazatokat teljesen eltérően érint. Másrészt pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos a munkanélküliség, és van egy olyan mutató, amit nem mérnek, de nem is tudom, hogy lehet-e mérni, hogy milyen pszichológiai hatással volt ez a válság az emberekre, hogy nem gazdasági értelem, hanem pszichológiai értelemben milyen gyorsan tudnak visszatérni a normális életvitelhez, és kezdenek el fogyasztani, utazni, szállodába, étterembe menni, és így tovább, mert azt gondolom, hogy itt nem csak gazdasági tényezők, hanem ilyen természetű félelmek is akadályozzák a újraindulást.
GDP-ben és munkanélküliségben ön mivel számol most?
Hát hihetetlen változóak a előrejelzések, nem csak a magunkét figyeljük természetesen, és sajnos még nincs elég sok adat, nem áll még rendelkezésre. Hát egyelőre a márciusi számokat nézzük, de hát a márciusnak a felét érintette a válság, tehát az első negyedévi márciusi adatok még nem adnak teljes képet. Itt a gazdaság csökkenését elképzelhetőnek tartják sokan 0,5%-tól 7%-ig, 8%-ig. Mi a becsléseink szerint 2,7-3,5% közötti GDP csökkenéssel számolunk.
Milyen ágazatok lehetnek a legveszélyeztetettebbek, és mi az, ami a leggyorsabban vissza tud jönni, ha elmúlik a járvány?
Hát nyilvánvalóan a légi közlekedés, a turizmus, a vendéglátás, a rendezvényszervezések, ezek a leginkább érintettek, hisz ahol sok ember, ahol a legnagyobb a fertőzés veszélye, ahol sok ember találkozik, és hát nyilvánvalóan majd itt érvényesül legjobban, amit mondtam, hogy mikor múlik el a félelem, és kezdenek az emberek utazni. Én azt gondolom egyébként akkor, amikor a vakcina nem is, de gyógyszer a betegség kezelésére már rendelkezésre áll, akkor az emberek bátrabban fognak mozogni, addig óvatosság jellemzi őket, és hát ez azután befolyásolja ezeknek a ágazatoknak a helyreállása, több más ágazatot is, például hotelek, éttermek, ezek jelentős nyitatartása, vagy ezek működése jelentős befolyás gyakorol az élelmiszeriparra is, hiszen a húsfogyasztásban például látni, hogy drasztikusan csökkent ezen szektoroknak a részaránya.
Milyen jellegű lesz a visszatérés ön szerint? Egy V-alakú felpattanás, vagy egy elhúzódó vibrálás? Milyen?
Én ugyancsak ahhoz kötném, amit mondtam, ha lesz gyógyszer, akkor V-alakú lesz. Ha nem lesz gyógyszer, akkor szerintem addig, amíg nem lesz gyógyszer, addig lassú növekedés, de nem V alakú visszaállás lesz. Én viszont abban bízom, hogy már ebbe az évben, de legkésőbb a jövő év elején meg lesz a gyógyszer, és akkor nagyon gyorsan helyreáll a gazdaság.
Az eddigi kormányzati intézkedések hatásai azokkal elégedett?
Hát összességében igen, és nem csak a most a válság idején tett intézkedésekkel, hanem az nagyon nagy teljesítmény volt, hogy úgy érkeztünk a válságba, hogy a kormánynak, a jegybanknak volt mozgástere, ami nem volt jellemző ugye 2008-ban, hiszen majdnem egyensúlyi helyzet volt a folyóköltségvetésben, jelentősen csökkent az államadósság, ezen belül drasztikusan csökkent a külföldi adósság arány az államadóságon belül, és hát ugye mindezt nem minden ország mondhatja magáról. Na most én azt se tartom bajnak, hogy nem költött ennél sokkal többet a kormány a válság kezelésére, mert most arról beszélünk, hogy hogyan ösztönözzük a gazdaságot, és majd eljön pár hónapon belül az idő, hogy azt nézik, hogy az országoknak a egyensúlyi helyzete, az államadóság aránya a GDP-hez képest milyen, és jó lenne megőrizni a mozgásteret nem csak ezekre a hónapokra, hanem ezt követő évekre is.
Egy gazdasági szereplő, mint amilyen az OTP, milyen tanulságokat vont le eddig ebből a járványból?
Hát a legfontosabb, és szerencsére azt mondhatom, hogy járványtól függetlenül már körülbelül 30 éve ezt a taktikát folytatjuk az OTP-nél, amit úgy szokott elhangzani a vezetőségi üléseken, hogy amikor minden jól megy, akkor kell legóvatosabbnak lenni, és akkor kell a tartalékokat gyűjteni és felkészülni a rosszabb időkre. Na most az OTP mindig nagyon konzervatívan képzett tartalékokat a várhatóan felmerülő hitelezési veszteségekre, és hát ebbe a válságba is úgy érkeztünk meg, hogy jelentős tartalékokat képeztünk, és ennek ellenére, hogy jelentős tartalékokat képeztünk, ugye újonnan alkalmazott nemzetközi számviteli szabályok szerint ilyenkor meg kell képezni a negyedik végén azt a tartalékot, ami a meglévő tartalékokkal együtt lefedi a következő 12 hónapban várható hitelezési veszteséget. Na most ezért képeztünk első negyedében jelentős tartalékot, ami úgy gondolom, hogy lefedi a most látható esetleges veszteségeket, és felvállalva azt is, hogy az első negyed évünk hosszú idő után veszteséges volt, de inkább követjük ezt a stratégiát, mint hogy negyed évekre porlasztjuk ezeket a képzéseket. Én úgy vagyok vele, hogyha probléma van, akkor jobb ezzel minél gyorsabban szembenézni, és nem tologatni magunk előtt. Biztos vagyok benne, hogy a következő negyed években, ha kell is még képezünk tartalékot, annak a mértéke nem lesz összehasonlítható az első negyed évébe.
Általában is ezt a taktikát követik a pénzintézetek? Hogyan reagáltak erre a helyzetre?
Hát nem mindenki követi ezt, mert azért erre az is kellett, hogy olyan bevételek legyenek, és olyan várható évvégi eredmény, ami elbírja ezeket a tartalékképzéseket, és az OTP esetében bár nem tettünk közzé visszavontott eredmény előrejelzésünket az év vonatkozásában, és nem tettünk közzé újat, de azt azért így bátran mondhatom, hogy az OTP bőven nyereséges lesz ebbe az évbe is. Most másokon kevesebb tartalék van, és kisebb a jövedelemtermelő képessége, nyilván óvatosabban járnak el, de azt meg kell mondani, hogy a említett makrogazdasági kedvező feltételek mellett már, mint hogy volt a kormánynak egy banknak mozgástere, a bankszektor is egész más állapotban van, mint 2008-ban volt, a magyar bankszektor stabil, tehát nincs olyan bank, amelyik veszélyeztetve lenne a válság által, így igazából az, hogy kirakat mit mutat, abban van különbség.
Mik voltak az OTP reakciói, amikor világossá vált, hogy ez egy járványhelyzet és kijárási korlátozások lesznek, ami meg fogja állítani a gazdaságot?
Hát az egész csoport nevében, és nem csak a magyarországi OTP nevében mondhatom, hogy még engem is meglepett, milyen fantasztikusan gyorsan és jól reagált az összes bankunk kivétel nélkül a válságra, és pillanatok alatt átálltunk home office üzemmódra, ahol lehetett. Én csak Magyarországon 5000 kollega dolgozott együtt, vagy dolgozik egy időben a banki rendszereken, és folynak a fejlesztések és az ügyfélkiszolgálások. És hát nyilvánvalóan nyitva kellett tartani fiókokat. Ott az elején nehéz volt megfelelő védőeszközöket szerezni, mint ahogy országosan is nehéz volt ilyen eszközöket szerezni, de az OTP nagyon gyorsan cselekedett, és hoztunk be külföldről fertőtlenítő eszközöket, maszkokat és tesztelési eszközöket, és hát 10 000 fölött járunk most már a tesztelések számába. Egyetlen bank vagy intézmény se vállalt se végzett ennyi tesztelést. Ezzel az volt a célunk, hogy megőrizzük egyrészt a legészségét az ügyfeleinknek, másrészt pedig, hogy szintén ne veszélyeztessük a kollégáinkat, tehát ilyen kölcsönös fertőzés a fiókon belül ne alakuljon ki. Ennek köszönhető, hogy elenyésző számba volt fertőzött OTP-s dolgozó, és hetek óta pedig már nem is találunk a kollégák között fertőzéseket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy úgy a távmunkában, mint a fióki munkában jól sikerült megszervezni az elmúlt, most már mutatom, hónapok munkáját.
Milyenek voltak az ügyfélreakciók? Mert például az alattunk lévő OTP fiók előtt nagyon fegyelmezetten tartják az emberek a távolságot, anélkül, hogy bárki ezt mondaná nekik. Ez általános?
Ez általános, tehát ez számomra is meglepő, hogy mennyire fegyelmezettek tudnak lenni az emberek, amikor tényleg érzik ennek a szükségességét, és nem egy fölösleges dolognak tartják, tehát nem volt semmi problémánk e tekintetben az ügyfélkiszolgálásra.
Vállalatunk
több mint 300 000 szerződést kellett módosítanunk, hiszen a hitelmoratórium egyedülálló módon egyébként Európába kiterjedt minden ügyfélre, tehát nem az ügyfélnek kellett bejönni moratóriumot kérni, hanem eleve biztosítanunk kellett a moratóriumot, és az ügyfél akkor jött be, hogyha nem akart térni ezzel a moratóriummal. Egyébként nagyon tanulságos, hogy a lakossági ügyfeleknek körülbelül a 30%-a, aki nem választotta a moratóriumot, és a vállalat ügyfeleknek körülbelül a 60%-a. Tehát úgy tűnik, hogy a tekintetben is elég bölcsek az emberek és a vállalatok, hogy nem akarnak úgy kikerülni ebből a válságból, hogy majd hosszabban fennálló terheket viseljenek a következő években.
18 milliárdos kamatkiesés miatti veszteséggel kalkuláltak az első negyed évben, ha egy pontos ez a szám. Több vagy kevesebb ennél a tényleges?
Nagyjából e körül van a szám. Ami nagyon fontos, hogy olyan veszteség, ami azért következett be, mert csődbe jutott egy vállalat, például ez még első negyed évben nem jelentkezett. A hitelmoratóriumnak vannak majd később megtérülő elmaradt bevételei, ugye, hogy a kamatokat és a tőkét majd a következő években kell fizetni, amit most nem fizettek be az ügyfelek. És hát az a veszteség, ami abból adódik, hogy nem kapjuk meg most a kamatot, és arra nem számíthatunk fel kamatot, az körülbelül egy ilyen 50-55 milliárdos veszteséget jelent a bankszektornak.
Hogy lehet visszakeresni ezt?
Visszakeresni nem lehet, mert amit nem fizetnek meg, azt nem fizetnek meg. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a pénz már elment, de nagyon aktív értékesítési munkával, és nyilvánvalóan költségek megtakarításával vissza lehet keresni. Hát én bízom benne, hogy ez a helyzet meggyőzte a kormányt, a Nemzeti Bankot, a belügyminisztériumot, hogy minden olyan segítséget adjon meg, ami szükséges, hogy a bankszektor a tevékenységét minél inkább digitális úton végezze, hiszen nem csak koronavírus járvány van, minden évben van influenza járvány, és lehet, hogy várhatóak más járványok is, és nagyon fontos, hogy olyan eszközök, mint például a érintés nélküli kártyás fizetés, vagy például a hiteleknek az intézése digitális úton, és ehhez a ügyfélkaphoz való hozzáférés például, vagy olyan szabályozás, hogy a digitális hitelszerződéseket el lehessen fogadni teljes bizonyítvány okiratnak. Ezek mind olyanok lennének, amik jelentősen csökkentenék a bankszektor költségét, hozzátartozik szerintem az egész nemzetgazdaság költségeit, ha visszaszorulna a készpénz forgalom, és jelentős biztonságot nyújtana a különböző járványok idején, hogy az minél szűkebb körbe terjedjen.
A digitalizáció erősödése nem jár automatikusan a humán munkaerő leépítésével is?
A bankunkban a tevékenység jellege fog változni. Tegnap foglalkoztam azzal, hogy hogyan építjük át az OTP bankfiókokat, és hát azt kell látni, hogy a különböző egyszerű tranzakciók helyett, mint utalás, készpénzfelvétel, majd a tanácsadói munka kerül előtérbe, tehát amikor a kollégáink, a ügyfelekkel végig tudják nyugodtan beszélni, hogy milyen hitelre van szüksége, megtalálni a legmegfelelőbb finanszírozási módot, akár a családnak, akár a vállalkozásnak. Ugye a otthon egyszerű, rutin, szokásos műveleteket, azokat nincs értelme fiókot fenntartani, embereket foglalkoztatni, feleket utaztatni be a fiókba, azt jobb digitális úton ellátni, és ahol valóban minőségi banki szolgáltatásra van szükség, azokat kell a fiókban végrehajtani.
Hogyan hatott a hitelezésre és a betételhelyezésre ez az állapot?
Hát nyilván nem nagyon használhatom fel ezt a platformot arra, hogy az OTP-nek reklámot csinálják, de kénytelen vagyok, ha az igazságot akarom mondani. A válság az a betéti vonalon az OTP-nek mindig jól jön. Tehát ilyenkor felértékelődik a biztonság a bizonytalanságban, és hát ilyen szempontban az OTP a magyar lakosság szemébe, mondhatom, hogy a legstabilabb bank. Ezt mutatja talán az is, hogy az első negyedévi 100 milliárdos lakossági betétállomány növekedésből 77% az OTP-nél került elhelyezésre. Tehát a betéteinkkel, likviditásunkkal abszolút semmilyen gond nincs, se forint, se devizalikviditással. Ugyanez igaz, mindig nem teszem hozzá, de ugyanez igaz a külföldi bankjainkra is. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam. Hitelezési vonalon, a vállalati hitelezésben úgy látom, hogy nem lesz visszaesés. Nyilván itt nagy szerepe van annak, hogy a vállalati hitelek jelentősebb részét intézzük digitális úton. A lakossági hitelek területén még nem láttunk visszaesést a lakáshitelek folyósításába, de valószínűleg tudható be, hogy amit most folyósítunk, azokat a kérelmeket korábban adták be, valószínű majd a következő negyed években lesz egy enyhe visszaesés, és jelentősebb visszaesést látunk a személyi kölcsönbe, itt nem feltétlenül csak az igények miatt, hanem nyilvánvalóan bankok, így mi is óvatosabban járunk el most a ilyen személyi kölcsönök ügyében.
Most már jó ideje nagyon erős konkurenciát jelent a banki termékeknek az állampapír. Készülnek-e új befektetési termékekkel?
Hát igen, ugye normál betéti termékekkel nem lehet az állampapírral versenyezni, csak úgy tudunk versenyezni, olyan befektetési termékeket kínálunk, amelyek biztonságosak, és amelyek nagyobb hozamot is biztosítanak, mint az állampapír. Ez nem könnyű egyébként nyilván ilyet találni, de látszik, hogy megváltozott az ügyfeleknek a ilyen befektetési termékekkel való reakciója, hiszen korábban a 2008-ban talán több mint felét, nem felét, de a 30%-át vették ki a különböző befektetési termékekből az ügyfelek, most ez valahol a mi esetünkben 10% körülre tehető, tehát úgy tűnik, hogy jobban bíznak ezekben a befektetési termékekkel, de már mint korábban.
Kivonulnak-e valahonnan, ha az adott országban egy tartós visszaesés várható, vagy készülnek-e további akvizícióra, ha nem?
Szlovákiából kivonulunk, ezt már korábban eldöntöttük, közé tettük, és ott ez folyik. Nem tudtunk ott jelentős piaci részesedést szerezni. Minden többi országban ott vagyunk, és stabilan gazdálkodunk. És ez egy óriási eredmény egyébként. Azt gondolom, hogy az OTP ez hasonló bank Európában nincs, aki olyan tapasztalatot szerzett volna a bankok mörzsölésében, mint az OTP. Tehát az elmúlt években közel 10 bankot mörzsöltünk, és a legnagyobb eredmény pont a válságban keletkezett be Bulgáriába, a miénk a legnagyobb lakossági bank. Megvásároltuk a Société Générale bankját, és úgy sikerült a mörzsöt 2 hete végrehajtani, hogy az OTP-s kollégák, a bulgár OTP-s kollégák is, és a Société Générale-os kollégák is home office-ból dolgoztak, és bezártuk a FIA bankot pénteken, és hétfőn pedig kinyitottunk, mint egy bank, és zavartalanul működünk. Tehát épp arról beszéltünk a kollégáinkkal, hogy lehet, hogy ebből egy szolgáltatást kellene csinálni más európai bankoknak, akik vásárolnak, és ezen a bázison persze sokkal nyugodtabban tudunk akvirálni, és miután az OTP-nek nem csak a likviditási helyzete nagyon erős, hanem a tőkehelyzete is nagyon erős, ezért keressük a akvizíciós lehetőséget, és a válság kapcsán kialakult helyzetből szeretnénk úgy kijönni, hogy nagyobbak és erősebbek leszünk, mint korábban.
Látnak már valamit a piacon, amit adott esetben meg lehet venni?
Van 2-3 bank is, amely fókuszban van, de egyik sincs olyan állapotban most már a tárgyalások, hogy erről most tudjak beszélni.
Mi a részvény reális értéke most? Februárban 15 ezer, most 9 ezer körül van.
OTP részvény?
Igen.
Egy OTP vagy bármilyen banki részvényt, az befolyásolja, hogy milyen a világ, utána olyan az, hogy milyen a befektetésekkel kapcsolatos hangulat, utána az, hogy milyen a bankszektorral kapcsolatos megítélés, majd azt követően milyen a régiónkkal kapcsolatos megítélés, és majd azt követően jön az, hogy na és a bank hogy teljesített. Tehát mondhatnám, szerint tetejére is állhatunk, ha az előzőek be negatív a megközelítés, akkor nem lehet magas az ára, bank nyilvánvalóan ennél sokkal többet ért, tehát a 15.000-es ára egyáltalán nem volt túlzó, és hát nem tudom, hogy mikor persze, de kétsége nincs abban, hogy ez az ár, ez majd vissza fog térni.
Saját részvényvásárlást folytatják?
Inkább a múltra mondanám azt, hogy volt saját részvényvásárlás, hogy előre nem adnék segítséget senkinek e tekintetben. Én magam is jelentős mennyiségű részvényt vásároltam az elmúlt másfél hónapban, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy bízom az OTP-ben.
Csányi Sándor az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke a telefonnál. Azért a telefonnál, mert a koronavírus járvány miatt az Inforádióban is a feltétlenül szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát, de a beszélgetést a rádió mellett az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, hogyan hatott a járvány a mezőgazdaságra eddig?
Azt gondolom, hogy a járvány felértékelte a mezőgazdaság szerepét kétféle értelemben. Az egyik, hogy bebizonyította a mezőgazdaság, hogy ez a nemzetgazdaságnak az egyik, hanem a legstabilabb ágazata, tehát ilyen szempontból nem rendült meg, hogy úgy mondjam. A másik, hogy felértékelődött, azt gondolom, az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerellátásnak a stabil jelenléte egy ország életében, hiszen láthattuk azt, hogy abban a pillanatban, hogy a vírus megjelent, és hiányok alakultak ki, például a tesztelési eszközökből, egyes országok bezárkóztak, és olyan eszközöket is visszatartottak, amelyek más országok számára tranzitként utaztak át az ő országokon. Na most hát az élelmiszer, de azt gondolom, hogy Magyarország elég jó helyen áll a világrangsorban, hiszen több mint 100%-át, 130%-át tudja a magyar gazdaság fedezni a szükségletének. Na most, ami nagyon fontos, és ezt én nem most mondom, hanem évek vagy évtizedek óta hangsúlyozom, nagyon fontos, hogy olyan mezőgazdasági termelési láncok alakuljanak ki, ahol a földtől az asztalig, tehát a élelmiszer előállítás teljes folyamatát, a növénytermesztést, ezen növények, állatoknak történő előállítását, takarmányként, majd az állat levágását, majd abból élelmiszer készítést ellenőrizhessen és stabilan kézben lehessen tartani, hiszen például a Bonafarm csoportot nézzük, akkor nekünk óriási biztonságot nyújtott az, hogy akár tejipar, akár balonfi, akár sertésbe a szükséges állatok mennyiség nagy részét saját magunkra állítjuk elő. Tehát az értékláncot tudjuk kontrollálni minőségbe is, meg biztonságba is.
Látszik ez már a Bonafarm számain is?
Igen, hát ez nem azt jelenti, hogy egyébként a piaci helyzet mindenbe kedvező lenne, már csak azért sem, mert a válság ott megelőzően már ugye Magyarországon megjelent a sertéspest is. Egyébként megjelent nagyon sok országban, Európában, csak nem jelentették be. Mi bejelentettük, ez volt egyébként a korrekt eljárás, de gazdaságilag nem a legszélszerűbb, mert azonnal kiszorultunk például a kínai és jó pár ország piacáról, akik ezeket a bejelentéseket felhasználják arra, hogy még ha nem is indokolt, hiszen a házi sertésben nem jelent meg ez a pest is, csak a vaddisznókba, és nem az egész országban, nem csak bizonyos régiókban. Mégis bizonyos országok kizárták, így Kína, ahogy említettem, a sertés exportból vagy importból a magyar termékeket. Nagyon érdekes, hogy például az Egyesült Államok, akiknek a legfejlettebb élelmiszeregészségügyi, állategészségügyi rendszere van, az engedi a továbbra is a hús exportot. Na most ez nyilvánvalóan gondokat okoz, megjelent közben a madárinfluenza, ez is gondokat okoz, bezártak az éttermek, szállodák, visszaesett ezen helyeken az élelmiszerfogyasztás, ez például különösen a kacsa ágazatot érinti nagyon, hiszen ennek nagy részét ott fogyasztják a magyarországi fogyasztáson belül. Tehát vannak problémák, de azt gondolom, hogy a terv alatt leszünk, de összességében jobb, mintha a szállodában lenne hasonló nagyságú befektetése.
Életben maradhatnak ön szerint azok a termelők, akik a bezárt intézményekbe, iskolákba, szállítottak, ők tipikusan a kicsik és a közepesek inkább. Nincs most piacuk.
Hát én az most már azért az élelmiszerkereskedelem döntő része azok a nagy kereskedelmi láncokban történik, és a kis beszállítókat is döntően valaki már integrálja, tehát úgy látja ezeket az intézményeket. Úgyhogy én nem gondolom, hogy tömeges csődre kerülne sor.
Minden ágazatban igaz ez? Tejiparban, húságazatban is?
Igen, minden ágazatra azt mondaná. Nyilván vannak olyan ágazatok, ami idény jellegű, tehát ott, ha a fogyasztás nem megfelelő, jön a dinnyeszedon például, hogy a kedvenc termékemet említsem, ha ott még mindig zárva lesznek az üzletek, meg a szállodák, meg így tovább, akkor az, ez azért elment a dinnye termelőknek. Igaz volt ez ugye a virágtermelők, minket Magyarországon annyira nem érintett, és hát gondolom, hogy érintette a primőr termelőket is, hiszen azok is termékeinek jelentős része is szintén szállodákba és éttermekre kerül felhasználás.
Ha helyreáll a válság utáni helyzet, akkor ők vissza tudnak jönni ugyanúgy a piacra, vagy rán kibírnak egy év szünetet, majdnem egy évet?
Hát itt mindig az a kérdés, kinek mennyi tartaléka volt. Tehát ez esetenként különböző lehet. Én azt gondolom, hogy az egy óriási tanulság a válságnak, hogy egyrészt majd a beszállítói láncokat megpróbálják rövidíteni, mert ha túl hosszú a beszállítói lánc, akkor nagyobb esélye van annak, hogy sérül, a másik pedig, hogy én azt gondolom, mindenki nagyobb tartalékokkal fog majd dolgozni a jövőben. Na most akinek vannak tartalékai, azok túlélik.
Egy új fordulatot látszik venni az úgynevezett Bige ügy. A legnagyobb magyar műtrágyagyártó, a leggazdagabb magyarok közé tartozó vállalkozó azt mondta, hogy önt sejti a vádemelést megelőző hatósági vizsgálatok mögött azért, hogy megvehesse tőle a vállalat. Az eddig a sajtóosztályon keresztül cáfolták már, mint a vásárlási szándékot. Máshogy nem reagáltak erre. Megszólítva érzi most magát?
Nagyon röviden reagálnék, mert ha jól olvasom ezeket a cikkeket, vagy kettőt láttam, az egy bűnügyről, vagy büntetőügyről szól. De most itt nyilvánvalóan ennek a kezelése a vádlottnak és a hatóságoknak, a bíróságoknak a dolga, amit kijelentettem már korábban is egyértelműen, hogy én nem kívánom megvásárolni a nitrogén műveket. És ha valaki egyébként megnézi a mérlegét ezeknek a cégnek, és ért hozzá, akkor önmaga is rájött, hogy nem is érni meg megvásárolni, ez az egyik. A másik, ugye többször vádolt már Vige úr ezzel, hogy meg akartuk szerezni a cégét, például felmondtunk OTP hiteleket, többször kértük, hogy tegye lehetővé, hogy a bank a banktitkokat nyilvánosságra hozza az ő hitelével kapcsolatban. Mert így nagyon könnyű, kényelmes szituáció, hogy ő vádaskodhat, mi pedig ugye betartva a banktitokkal kapcsolatos szabályozásokat nem mondhatunk semmit. A lényeg az, hogy ezzel kapcsolatos pereket ne perelt bennünket, ő elveszítette, és a bíróság nekünk adott igazat, tehát az OTP szabályszerűen járt el. Én pedig, ahogy említettem, nem vagyok érdekelt, nem is voltam érdekelt a cég megvásárlásában. Úgyhogy erről ennyit. Egyébként jellemző ezek az esetek. Ugyanez fordult elő Matyi Dezsővel kapcsolatban, annak idején az is vádaskodott. Itt általában valaki elkövet egy hibát, akkor könnyebb másra mutogatni, mint hogy beismerje, hogy ő hibázott. Mennyit szeretné csak rövő.
Ezzel befejezetnek tekinti az ügyet?
Szerintem túl sokat így beszéltem már róla. Gondolkodtam rajta, hogy bepereljem-e a Vige urat hitelrontásért, meg mindenféle jogcímen, de azt gondolom az egész, hogy nem ér annyit, hogy ezzel foglalkozzon.
A foci EB elhalasztása az hogyan fogja érinteni a magyar sport selejtezőket? Mikor dönt az UEFA a részletekről, illetve a jövő évre halasztott rendezvény lebonyolításának részleteiről?
Mert pont az általam vezetett UEFA bizottság, ami a Nemzeti Válogatottak Versenyeztetési Bizottsága a múlt héten ülésezett, ugyanígy ilyen videón, tehát nem digitálisan, nem helyszínen, és mi gyakorlatilag ennek 26 országa futballvezetője a tagja, mi gyakorlatilag eldöntöttük, hogy milyen javaslatot terjesztünk az UEFA végrehajtóbizottsága elé, ami várhatóan a nyár elején fog ülésezni. Azt tudom mondani, hogy a mérkőzésekre ősszel kerül sor a jelenlegi tervek alapján.
új 5 éves ciklust indít a Magyar Labdarúgó Szövetségben. Mivel elégedett, és mivel nem elégedett eddig?
Hát elégedett vagyok azzal, hogy helyreállt a elmaradott magyar futball infrastruktúra, és itt nem csak a stadionokra gondolok elsősorban, hanem arra több mint 1000 pályára, amit felújítottunk, 700 új pályát építettünk, tehát olyan közel 2000 azon pályáknak a száma, aminek a előnyeit különböző amatőr sportolók, gyerekek élvezik. Ezekre a beruházásokra a kluboknál, önkormányzatokkal, iskolákkal együtt kerül sor, tehát azt gondolom, hogy ez jó. Az is, hogy megduplázódott a labdarúgóknak a száma. Én büszke vagyok arra, hogy 40-valány év után ki tudtunk jutni 16-ban Európa-bajnokságra, és hát a Videóton is, a Fradi is a nemzetközi kupákba az elmúlt 2 évben jobban szerepelt, mint korábban a közelmúltban a magyar csapatok, tehát ezek jó eredmények, és amivel talán kevésbé vagyok elégedett, de nem csak az én véleményem, hanem a Double Pass nevű belga cég, amely egyébként több nagy európai futballhatalomnak a átvilágítását, utánpótlás nevelésének a segítését végül is azt mondja, hogy az akadémiák nagyjából rendben vannak és jó munkát végeznek, de kevésbé jó alapanyagot kapnak, magyarul a 14 év körüli futballisták kevésbé felkészültek technikailag, mint más európai országban. Tehát egyértelmű a célunk most, hogy a 6-14 közötti oktató-nevelő munkába kell erősítenünk, és ennek az első lépése nyilvánvalóan, hogy ezen a területen a meglévő edzőknek a továbbképzését, illetve több edző bevonását megfelelő színvonalú képzéssel kell a jövőben folytatni.
Honnan lehet több edzőt bevonni erre a területre? Ha ez egy nagyon vonzó pálya lenne, alig hanem most is lenne már elég.
Van elég edző, csak minőséget kell elsősorban váltani, tehát valakit tovább kell képezni a meglévők közül, és valakit nyilvánvalóan ki kell majd cserélni.
Hogy lehet tovább képezni? Saját belső oktatási rendszer? Vizsgáztatás? Ha nem megy át, nem lehet edző? Ilyen szigorúan?
Természetesen. Tehát, ahogy mondjam, egy kis motorkerékpárt se lehet vezetni, annélkül, hogy ne legyen valakinek jogosítványa, hát a gyerek az még fontosabb, hát a gyerekkel se foglalkozhat az, akinek erre megfelelő jogosítványa, képzettsége nincs meg.
Számszerű célkitűzései. Kinek, hova kell eljutni? Az van-e a következő ciklusra, mint MLS elnöknek?
Hát itt megégettük magunkat 2010-ben, amikor az új elnökség megalakult, ugye célul tűztük ki, hogy legalább 10 000 legyen az átlagos nézőszáma, jól emlékszem, ezt a számot mondtuk, és hát sajnos nem vagyunk a közelében, ezzel sem vagyunk például elégedett. És nagyon furcsa, hogy miközben a magyar televízió műsorai között a magyar válogatott után a magyar bajnoki meccsek a legnézettebbek, aközben a stadionokban kevesebb nézőt látok. Hát most abban bízom, hogy azért csak a stadion felújítások most fejeződnek be, nagyon sok csapat játszott különböző helyeken, nem otthoni stadionban, úgyhogy én bízom benne, hogy most már valóban korszerű körülmények között lehet, kulturált körülmények között lehet szórakozni, hogy egyre több hölgy, egyre több fiatal gyerek, és hát férfi jelenik meg a pályákon. Ugye szoktam mondani, hogy egyébként az a helyzet, hogy nincs túl sok néző, akkor segítette a válsággal kapcsolatos intézkedéseket.
Mitől lenne több néző? A jó minőségű stadiontól? A jobban játszott csapattól? Vagy mitől látják el a tippát?
Hát ebbe ugye sok vitám van barátaimmal is, meg a hangjából kiallom talán önnel is. Én azt mondom, hogy a magyar bajnokságnak a színvonala határozottan javul. Sokkal több érdekes meccset láttunk egyébként, nem csak az NB1-be, hanem az NB2-be is jobb színvonalú mérkőzéseket. És nyilvánvalóan, hogy a kulturált körülmények azok csak az a feltétel, egy szükséges, de nem elégséges feltétel, ami kell hozzá az a jó színvonalú labdarúgó mérkőzések. Hát bízom benne, hogy a magyar foci abban az irányba fordul, jó színvonalon támadó játékot játszva a csapatok, a nézőket élménydús mérkőzésekkel részesítik.
Mik ön szerint a járvány tapasztalatai elsősorban a labdarúgás és a kézilabda számára azon túl, hogy nincs meccs?
ha kézilabdát nézzük, ott ugye a PIK révén vagyok érdekelt. Nekem nagyon szomorú, hogy így félbehagyták az európai kupát, az Európai Kézilabda Szövetség, mert, hogy mondjam, sokkal kisebb létszámú sorozatról van szó, és még az UEFA is azt tervezi, és az a célunk, hogy befejezzük az összes európai kupát, tehát a bajnokok ligáját, Európa ligáját, a playoffokat a jövő évi Európa bajnoksággal kapcsolatban, és elkezdjük a nemzetek ligáját. Tehát ez a tervünk, ehhez képest most a PIK nem tudott bejutni a Final Four-ba, emiatt, hogy félbeszakadt a bajnokok ligája, miközben azt gondolom, hogy az elmúlt évben volt a PIK-nek talán legerősebb csapata, itt az elmúlt 10 évet nézzük. Azt látni kell, hogy úgy tűnik, hogy ilyen járványhelyzet ellen nincs orvosság, tehát nem lehet mit tenni. Ez itt a hatósági intézkedések teljesen jogosan egyébként minden fölül írnak mindenféle sport szempontot, és nyilvánvalóan majd mindenütt a munkahelyeken is, tehát a normál munkahelyeken is biztos vagyok benne, hogy a egészségügyi szempontok, meg a fertőzés megelőzésének az kiépítése az sokkal jobban előtérbe kerül, de jellemző lesz a focira is, és a kézilabdára is.
De hogy lehet például a focinál meg a kézilabdánál a személyes távolságot tartani? Mind a kettő elég küzdelmes sport.
Hát persze, és hát nem is lenne igazi sport egyébként egyik se, hogyha másfél méterről méregetnék egymást a játékosok, akkor gyakorlatilag minden kirúgás utána gólhoz vezetne, hiszen végig tudna menni a pályán egy játékos. Ezt nem lehet, de azt lehet, hogy ellenőrizni, hogy nem beteg, tesztelni, lázat mérni, és így tovább. Tehát ezeket az alapvető dolgokat meg lehet csinálni, amivel lehet radikálisan csökkenteni a veszélyt.
A klubok életképességére milyen jóslást tudna tenni? Vannak olyanok, akik már a csőd szélén táncolnak?
Hát nyilvánvaló, hogy különböző osztályokat különböző módon érint a járvány. Én úgy látom, hogy az NB1-be nem lesz olyan klub, aki amiatt nem tudna indulni az NB1-be, mert pénzügyileg nem tudja vállalni. És hát ugye nem csak a válláson múlik, hanem az MLS-nek van egy licenceljárása. Tehát a bajnokság kezdetekor csak akkor kap licencet egy klub a adott bajnokságba indulásra, hogyha NB1, NB2 profi bajnokságról beszélek, ha bizonyítani tudja, hogy elegendő forrása rendelkezésére, hogy végigjátszó bajnokságot, ugye, mert az egész bajnokságnak a sportértéke sérül, ha valaki közben kiesik, és az eredményeit meg kell semmisíteni. Tehát én azt gondolom, hogy nem lesz probléma a licenceljárása. Az NB2-eseknél is döntően úgy látom, hogy a klubok túlélik, de van néhány, egy-két klub, amelyik nem tudom, hogy át tudja ugrani ezt a lécet, amit a licenceljárás jelent. És hát az amatőr csapatok között ott talán annyiban kisebb a baj, hogy ott a TAU azért továbbra is rendelkezésre áll, és a finanszírozásukat döntően TAU-ból oldották meg.
A sportolók fizetésének csökkentése az egész világon egy nagyon népszerű gondolat. Egyetért ezzel?
Én azt gondolom, hogy a világon is, és persze más nagyságrendekkel, de Magyarországon is kialakultak irreális fizetések. Nyilván a fizetést ahhoz képest, miután egy gazdasági vállalkozás, és nem csak egy sportvállalkozás, ahhoz képest kell megnézni, hogy kitermeli az a játékos. Tehát én azt gondolom, hogy ami a válságba bekövetkezett, hogy azért legtöbb helyen 20-30%-os csökkentést értek el a klubok ahhoz képest, amennyi előtte való fizetése volt a játékosnak, ez azért is meg tud maradni, mert azért jó néhány klub a világba tönkre megy. Tehát a Magyarország azért ilyen szempontból elég jó helyzetben van a profilabdarúgás terén, mert a MLS központilag értékesíti a különböző fogadási jogokat, tévéjogokat, és ez egy elég jelentős anyagi biztonságot jelent a kluboknak. Ha megnézzük főleg tőlünk délre, de akár Északai Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában, nagyon sok klub küzd a fennmaradásért, tehát sok szabad játékos lesz, és nyilvánvalóan a több játékos lesz elérhető, az leveri a játékos sok fizetését. Ez lesz az egyik. A másik pedig, hogy irreálisan nagy létszámú keretek alakultak ki az elmúlt időszakban, és hát az MLS döntése szerint a profi kluboknál 25 fő lehet a maximális keret ezen túl. Tehát ilyen szempontból ez szintén arra ösztönöz, hogy kevesebb játékost alkalmazzanak majd, és azok szintén piacra kerülnek. Tehát összességében én azt gondolom, hogy indokolta a játékosok fizetésének a mérséklése. Mondom ezt annak ellenére, hogy tudom, ezzel nem leszek túl népszerű a játékosok között.
Mekkora mérséklés indokolt? Lehet-e erre egy általános számot mondani?
Nem lehet, mert nagyon eltérő ötszörös különbség van. Például az NB1-ben a legalacsonyabb átlag fizetésbiztosító klub és a legmagasabb átlag fizetés biztosító klub között. Tehát nyilvánvalóan, ahol a legalacsonyabb, ott mérsékelt ennek a lehetősége, a nagyobb kluboknál már ez nem így van. Én meggyőződésem, hogy ma a magyar bajnokság teljesítménye alapján nem indokoltak a több 10 000 eurós fizetések.
Ha ezeket csökkentik, és mondjuk kell venni egy idegen légióst, akkor azt miből fogják kifizetni, majd eltitkolják a fizetését a többiek előtt?
Nem lesz megtiltva, hogy fizessenek többet. Én azt gondolom, hogy lehet olyan játékos, aki adott esetben ezt a fizetést megéri, mert annyit tesz hozzá a csapat játékához, de én abban bízom, hogy olyan szempontból minőségi változás lesz, hogy a külföldiek közül is majd a jobb minőségű külföldi játékosok kerülnek hozzánk, mert nincs nekem bajom a külföldiekkel, hogyha egyébként jó színvonalú játékosok, akiktől tudnak tanulni a magyarok, és döntő, és nem veszik el a magyarok erről a helyet a pályákon, tehát nem az áll elő, mint az egyik vidéki csapat esetében egyszer, hogy 11 játékosból 11 külföldi volt a pályán.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csányi Sándort, az OTP Bank elnök vezérigazgatóját, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét hallották telefonon, azért úgy, mert koronavírus járvány idején mi is tartjuk a személyes távolságot. A műsor elkészítésében Sipos Ildikó, Illis László, Király István, Dániel, Farkas Dávid felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió mellett az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.